tudunk jó pásztorunk, olyan jó körét gyülekezni, és ott a lábaidnál megpihenni. Ebben a világban azt tapasztaljuk, hogy farkasok között vagyunk, farkasok közé küldesz bennünket, és nem akarsz bennünket kivenni ebből a világból, hanem ott a farkasok között megtartani. De köszönjük, hogy van olyan időszak, amikor jöhetünk, egybe gyülekezhetünk, és a te bárányaid együtt lehetnek a te színed előtt. Köszönjük ezeket a perceket, órákat, amikor az imaházba összejöhet a te néped, a te nyájad, és hallgathat téged, jó pásztorunk. Utána újra kimenjünk ebbe a világba, a farkasok közé, hirdetve az evangéliumot. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha bántásokat is élünk meg a földi életünkben, kint a világban, hitünk miatt megtapasztalhatjuk a te vigasztalásodat, megtapasztalhatjuk, hogy sebeinket te gyógyítod meg, sőt még örömet is azt nekünk, ha még esetleg csipkednek is hitünk miatt, vagy éppen olyan szavakkal illetne bennünket. Köszönjük, hogy most köré gyülekezhetünk, és a te vigasztaló, bátorító igédet hallgathatjuk meg, mely megerősít bennünket hitünkben, és abban, hogy tovább is a te bárányodként éljük a mi életünket ezen a világon. Amen. Dániel próféta könyvéből olvasok ma este. Dániel próféta könyve első fejezet, 3. versétől a 17. versig. A király meghagyta Hűdvar mesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tejteni a kádósok írására és nyelvére is. A király elrendelt, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből, és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is. Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazának, Hananiát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Mi bajba kerülök miattatok a királynál? Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbál szolgáidra a 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket tegyünk és vizet igyunk. Azután mutassanak neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételébe lesznek, és amit majd látsz, ha szerint báj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szemnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételébe lettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Itt babiloni fogságba kerül Izrael népe, erről olvashatunk Dániel könyvének a legelején, ezt nem olvastam föl. Itt néhány fiatalról olvashatunk, akik akiket kiválogattak és tanítani akartak, hogy megfelelő bölcsességgel, tudással, értelemmel majd bekerüljenek a király udvarba. Az akkori fiatalok meg elhúzolt emberek nem könnyű helyzetben voltak, mert agymosást akartak rajtuk végezni. Felejtsék el az Istenüket, felejtsék el lehet a hazájukat is, és szolgálják most már Babilont, szolgálják ezt az országot, így a hitüket is, meg a népükbe való hitüket is el akarták venni, át akarták végül is valamilyen szinten programozni őket, de természetesen, hogyha valakitől elveszünk valamit, akkor adni is kell. Hát adnak királyételből valót ezeknek a fiataloknak, akik oda kerülnek az udvarba. Adnak jó pozíciót is, ha meg tudják majd becsülni. Még azt is tették abban az időben, hogy a nevüket is megváltoztatták. Tehát nem érdekelte a királyt, meg a király udvart, hogy hogyan nevezte el az édesanyjuk őket, hanem névmódosítást is végrehajtottak. Itt is mutatja azt, hogy ez azt is jelentett abban a korban, hogy tudd meg, hogy nem a magadé vagy, hanem a miénk vagy, mert most már mi adunk neked nevet. És az is benne volt ebben, hogy azt a nevet nem lehetett meghagyni, amely az Istenükre emlékeztette őket. És hát a négy fiatalnak két neve élre végződik, ugye Misael, Dániel, és ebben benne volt az, hogy Isten. Az él végződés. És ezt még nem lehet meghagyni. Át kell változtatni, meg kell formálni ezt is. Dániel neve azt jelentette, hogy ítélő az Isten, Misaélnek a neve azt jelentette, kicsoda olyan, mint Isten. Ezt nem lehet meghagyni ezeknek a fiataloknak. És más nevet adtak. De ugyanúgy Azalja azt jelentette, hogy Isten megsegít, vagy Anániás úr oltalmaz. Ehelyett kaptak olyan nevet, amely legfőképpen a bálvány Istenre emlékeztette esetleg őket. Például Abednego. Ez a név jelentése benne van, ez a Nébó szolgája azt jelenti, a babiloni istenség volt ez, a Márdok adott dél fia, bölcsesség istene, víz istene. Tehát ilyen neveket kaptak, tehát még a nevüket sem tarthatták meg. És így kerülnek ezek a fiatalok ide, nagyon fiatalon, tizenévesen, tehát itt egy Dániel tizenvalahány éves lehetett, amikor az udvarba kerül. És azt akarták, hogy átvegyék a szokást, átvegyék mindazt, ami ott Babilonban van. A bálványimádást is. De azt olvassuk, hogy Dániel nem akarta. És ezek a fiatalok is, akik mellette vannak, nem akarták. Tisztán meg akarták őrizni magukat. Tisztán akarták követni az Urat. Az a kérdésem ez a mai este, hogy hogyan tudjuk megőrizni magunkat tisztán ebben a világban. Mert ránk is egy nyomás gyakorolódik. Mi is azt tapasztaljuk, hogy van egy másik hatalom is, és nyom bennünket ez az egész társadalom, ez az egész gondolkodás. Hogyan tudunk mi tisztán megmaradni Isten mellett? Nézzük meg, hogy Dániel hogyan tudott ebben a helyzetben tisztán megmaradni. Azt olvassuk, hogy már is gond adódik abból, amit adni akarnak nekik. A király étel, amit nem akar fogyasztani és nem akar enni ez a fiú, ez a Dániel. Mert tisztátalan. Hát ki mondta ezt neki, hogy tisztátalan? Ez a király étele. Ilyet mondani egy királynak az ételéről tisztátalan. Úgy érezzük, hogy micsoda súlya van ennek. És ha ez kiderült volna, akkor bizony bajba is került volna király előtt Dániel. Hát onnan vette, hogy a Szentírásban le van írva. Ott világosan meg volt adva, hogy mi a tiszta állat, és mi ehető Izrael népének, és mi a tisztátalan, mi az, amire ne érintsétek, ne egyétek. Nagyon világosan Mózes könyvében, a harmadik könyvben meg van írva, ez szerint kell különbséget tenni a tisztátalan és tiszta közt, a megető állatok és a meg nem ehető állatok közt. És föl van sorolva, hogy mi a különbség, és mire mondja ki Isten, hogy tiszta, ehetitek, Izrael népe, és mire mondja az, hogy tisztátalan, ezt ne egyétek. Nagyon komolyan vették ezt az Istenben hívő emberek. Például egy Ezékiel azt mondja, én még nem tettem magam a tisztátalannál ifjúkoromtól fogva mostanáig, sohasem azzal, hogy elhullott vagy széttépett állatot ettem volna, és nem vettem a számba tisztátalan húst. Aztán fontos volt Izrael népének az is, hogy a húst a vérrel nem eszem meg. Ez is le volt írva nekik világosan. A húst az éltető vérrel együtt ne egyétek. Tehát mindennek le voltak írva, és nem csak ezzel volt a baj, hogy Babilonban a tisztátalan állatokat ettek, hanem a király asztalára úgy került oda a hús, úgy került oda az étel, hogy a templomból hozták. Márdok Isten előtt hozták. Azt föláldozták az ő Istenüknek, és valamilyen szinten egy bálványimádás folytatódott abban, hogy ahogy étkezett a király. Együtt veszik az ő Istenével, bálványával. Hát azt gondolta Dániel, hogy na hát ez sem lehet. Nekem egy Istenem van, nem bálványom van. Én így nem imádom ezt az Isten. Tisztátalan az étel. Akárhogyan is, és a bor is ezzel együtt. Úgy tudjuk megőrizni magunkat Isten előtt tisztán, a fontos számunkra, hogy Isten mit mond. Dániel azért tudta megőrizni magát tisztán, mert tudta azt, hogy Isten mit mond, mi a helyes és mi a jó. És mi a rossz. Ebben a könyvben le van írva számunkra. Lehet, hogy nem volt ott már a kezébe, de egészen fiatalon odahaza olvashatta a Bibliát, vagy hallhatta, és tudta, hogy mi van leírva, mi az Isten parancsolata törvénye. És te is, meg én is úgy tudom tisztán maradni ebben a világban, ha ismerem ezt a Bibliát. Ha ismerem, hogy Isten mit mond egyes esetekre. Mert ebben a világban össze-vissza kutyulják. A rosszra azt mondják, hogy jó, a jóra meg azt mondják, hogy rossz. Csak egy példa. Homoszexualitás. Mit mondanak rá? Eleinte azt mondták, hogy betegség. Most nem már azt mondják rá, hogy adottság. Tessék ezt elfogadni, jaj szegények, eleinte, hogy a betegek, hát így születtek. Utána meg azt mondták, hogy hát ilyen mássággal jöttek a világra, adottság, ez már nem betegség, és tessék elfogadni. A Biblia mit mond? Bűn. Nem kell, de nem azt mondja, hogy betegség, meg adottság, bűn. Nyilvánosan kimondja. Ezek az emberek elfordultak Istentől, és Isten engedte, hogy ilyen tévelgésbe menjenek. Ezen a területen is. Ma már a házasság is. Most éppen a házasság hete van. Ma már a házasság is. De össze van kutyóba. Ebben a társadalomban most már nem olyan világos az, hogy házasságot egy férfi, meg egy nőköt. Már ebben is bizonytalanok, ugye? Ezt is meg akarják változtatni. Ja, és hogy az egész életre szólna. Na hát ez már maradi, régies gondolkodás. De a Biblia erről ír, hogy ez a helyes, ez a tiszta, a hűségesek tudunk lenni egymáshoz, egy házasságban. Szentírás nekünk megmondja, és ezért olyan modern könyv számunkra, még azt is mondják, hogy régies, mert megmondja ezekkel a történeteken keresztül, meg a törvényeken keresztül, ma is aktuális, ma is jó, ma is használható a Szentírás. És ez tudja nekünk megmutatni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Egyszer egy festőművész, aki tevékenykedett, azt mondta neki az édesanyja, hogy tanuld meg azt a mondást, fiam, ami a Szentírásban van leírva, hogy boldog az a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És ha jönnek a kísértések, akkor ezt az igeverset emlegest többször is, hogy boldogok a tiszta szívűek. Állj ellen a kísértéseknek. És ennyi igéje segít nekünk ellenállni a kísértésekben, kiállni a próbát, beidéz az ember, elgondolkozik, és eszébe jutnak egy-egy igeversek. Amikor üldözött volt a protestáns egyház, annak idején 400-500 évvel ezelőtt, akkor bizony voltak gyülekezetek, melyeket úgy hittak, hogy árva eklézsia. azt jelentette, hogy a lelkészét elfogták, gályára vitték, vagy börtönbe zárták, és ott maradt a gyülekezet lelkész nélkül. Sok esetben Biblia nélkül is. És akkor fölálltak a laikusok ott a padban, és emlékeztek arra, amit megtanultak a Bibliából. Ez a vigyázás így van. És nem ment szét ez a gyülekezet, mert emlékeztek az Isten igényére, és ez a gyülekezet továbbra is megpróbálta megtartani tisztán magát ebben a világban. Isten igéje segít nekünk abban, hogy tisztán meg tudjuk tartani magunkat ebben a világban. Isten igéje tud számunkra útmutatást adni, mi a helyes és mi a helytelen. Sőt, Jézus a testre töltött ige tud bennünket megtisztítani minden bűntől, amit el is követünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Jézus mondta azt, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Isten igéje tisztává tesz bennünket, és fontos, hogy ez fontos legyen számodra is. Forgassad, olvassad, mert tisztává tesz a szívedet. Tehát kell ahhoz, hogy tiszta legyél, Isten szava, Isten igéje. De ez még nem elég. Kell az, ami Dániel életében ott volt, most már tudja, hogy ez tisztátalan, ezt nem kéne megenni, ami a király asztalról lejön, amit a király ugyanúgy eszik, ezt ő nem eheti meg, mert erre a Biblia azt mondja, hogy nem jó, és akkor eldönti, úgy olvasok a Bibliában, hogy eltökéli, vagy elhatározza a szívében, hogy ő ezzel nem szennyezi be magát. Ez a következő lépés, ahhoz, hogy tiszta legyen. Hallod az Isten igéjét, tudod az Isten igéjét, tudod, hogy mit mond az Isten arra a dologra, és az ember elhatározza magát, hogy én ettől óvakodok, én ezt nem teszem meg. Nem szennyezem be az én lelkemet, szívemet. A tétkozló fia is nem ugyanúgy volt, hogy elhatározta magát ott a disznó vájonál, hogy ez, ami itt van, nem jó, ezzel csak beszennyeztem életemet, elrontottam életemet, elhatározom magamat és elmegyek az atyához, bocsánatot kérek az apámtól, és megmondom neki, hogy ha lehet, akkor még egy béresre fogadj föl engem, mert még annak is jobb dolga van, mint ahonnan én most jövök. Ez elhatározza a szívébe. Kell az elhatározás, hogy én követni akarom az Isten, tenni akarom az Isten akaratát. Kell az Isten tiszteleten is. Elhatározom, hogy amiben megszöltött az Isten, én tenni akarom. Minden Biblia olvasás után neked határozott kell. Én azt akarom tenni, amit reggel olvastam, amit délben olvastam, vagy este olvastam. El kell határozni magunkat. Ahhoz, hogy tényleg tisztán meg tudjuk tartani magunkat. Legyen ott a te életedben. Egyszer egy nyomdánszal történt meg azt, hogy megvette a gépét, beindult a vállalkozása, ment is egy darabig, fizette az adósságait, aztán bajba került. Nem voltak megrendelések. És ott volt, ha most egy héten belül nem jön valamilyen megrendelés, úgy csődbe megyek, mint annak a rendje. Jött egy megrendelés. Könyvet kell kiadni, téptanítási könyveket. Hinduizmus, meg egyéb ilyen könyveket kéne nyomni. És a keresztény nyomdás, mert keresztény volt, hát ott gondolkodott. Ez a megrendelés kihúzza a bajból. Na de most mit csináljon? Hát ez ellenkezik az ő hitével. Ő nyomtassa ki. Na tehát, ha ő nem nyomtatja ki, ki nyomtatja más? És ott elmérkedett, gondolkodott, hogy most mi lenne a jó? Aztán imádkozott Istenhez, hogy Uram, nekem ezt ki kéne nyomtatnom? Helyes ez? És valahogy Isten úgy bevette, nem mutatta számára, hogy jobb, ha nem nyomtatod ki. Ne nyomtass ki. Ne vállald el ezt a munkát. És úgy adta vissza, hogy a csőd szélén állt. És Isten pár nap múlva megáldotta, jött egy másik megrendelés, és föllendült a vállalkozása. Néha vannak ilyen hitpróbák a mi életünkben. Bajba kerülünk, nehéz helyzetbe kerülünk, és vizsgázik, tisztán akarod megtartani magadat, vagy nem. Nézzétek meg, hogy ez a kis fiatal fiú, Dániel, micsoda próbában van. ilyet kimondani, hogy a királynak az étele tisztátalan. Mit pattog ez a kisfiú ott Babilonban, aki fogoly? Mit beszél? Mit nem akar tenni? A király parancsa ellen akar szólni? Hát ő rendelt ezt el, a nagy Nebukadnecár, a világnak nagy uralkodója. Mit beszél ez a kis zöldfülű fiú? Óriási bajba kerülhetett volna Dániel. De vállalja. Mert ő tisztán akar élni, és tisztán meg akarja őrizni az ő szívét. És ebben határozza el magát. Hát bennünk is legyen ilyen elhatározás. Mint egyszer egy híres szobrászban, aki élete vége fele, munkájának vége fele úgy döntött, hogy ő Krisztus szobrát megcsinálja. Hozzá is fogott, és mind a kétszer elrontotta. És harmadjára is hozzáfogott, és nagyon szépen sikerült. Örültek is az emberek, micsoda szép szobort készített, kifaragva, és hát Napóleon is megtudta. És hívatta magához ezt az öreg szobrászt, és azt mondta neki, hogy Vénuszt is meg kellene alkotnod. Alkosd meg nekem. És azt mondta ez az idős szobrász, szembefordulva az uralkodóval, Napóleonnal, ez a kéz Krisztus szobrát elkészítette. Ez a kéz idegen istennőt nem fog elkészíteni. Ezt a kezet Istenne szenteltem oda, ez más Istent nem fog imádni. Milyen jó lenne, hogyha így lennénk ezen a világon, hogy mi az Úrnak szenteljük oda magunkat, kezünket, hajkunkat, életünket, és csak őt akarjuk szolgálni. Kellenek ezek az elhatározások. És lehet, hogy valamikor bajba is kerül az ember, meg nehézségbe is kerül ezért az ember, hiszen ezek a fiatalok később, Sadrak, Mésak, Abednego, ezt kinyilvánítják a Nebukadnecár előtt, mármint pedig mi, a bálvány szobor előtt, amit itt készítettél, bármilyen nagy lehet, meg hatalmas, mert bármekkora nagy ünnepséget rendeztél itt, mi nem fogunk leborulni előtte. Nebukadnecár be is löki őket a tüzes kemencébe. De Isten megoltalmazza őket, úgy jönnek ki onnan, és hidd el azt, hogy ha te Isten mellett kiállsz, még ha bajba is kerülsz, meg tűzbe is kerülsz, Isten oltalma ott lesz veled. Mert látja őszintességedet, látja azt, hogy hozzáragaszkodsz, és megvédi, megoltalmazza a benne hívőknek az életét. És ezért is jó elhatározni magunkat Isten mellett, mert amikor nem ezt tesszük, akkor boldogok sem lehetünk. Ott van egy ifjú, egy gazdag ifjú, aki oda megy Jézushoz, szinte oda szalad, és azt mondja, jó mester, mit kellene tennem nekem, hogy örök életre jussak? És Jézus elmondja neki, hogy mit kell. Hozd el vagyonodat, szegények között, jöjj és kövess engem. És ez a ifjú nem határozza el magát Isten igéje mellett, nem határozza el magát Jézus beszéde mellett, és szomorúan távozik. Minden Isten tiszteletről, amikor nem határozzuk el magunkat, hogy mi tenni akarjuk Isten szavát, így megyünk ki azon az ajtón. Szomorúan. Amikor mélegedünk és azt mélegeljük, hogy hát mégis nem teszem meg, amit Isten kér, mert talán túl gazdag vagyok, vagy esetleg bajba kerülök, esetleg nem teszek bizonyságot, noha erre biztatod Isten, mert mi fog szólni hozzá majd a főnök. Amikor mi a csendes kamránkból így jövünk ki, hogy nincs bennünk elhatározás, akkor szomorúan fogunk távozni. De mindannyiszor, amikor Isten mellett döntünk, az mindig boldogságot is ad, meg Isten meg is áll bennünket erővel, hogy tudjuk is tenni. Mert a következő lépés ez. Fontos tehát Isten igéje, fontos amellett elhatározni magunkat, és aztán meg is kéne tenni. Hogy most már tényleg akkor meg is őrzöm magamat tisztán. De kell ahhoz az engedelmességhez az, hogy elhatározunk magunkat. Ahogyan Dániel is tette. És útnak indul a Dániel. Van annyi bátorsága, hogy odáll a főudvar mester elé. Isten a főudvarmester egy jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételekről és italokról, mire hasz látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek ifjúkorú ifjak. Még bajba kerülök miattatok a királynál. Tehát elmondja ez a fiú, ez a fiatal fiú Dániel, hogy nem akarjuk ezt tenni, nem akarom enni. És a főudvarmester jó indulattal volt felé. Miért? Mert fel is jelenthette volna. A királynál. De nem jelenti. De azt mondja, hogy én ezt nem merem megtenni. Mert a királynak a parancsa, az hatalom. És mi van még, ha bajba kerülök miattatok? Az első próbálkozás nem sikerült. Akadályba ütközik Dániel. Noha elhatározta, noha tenni, de mégsem sikerül. Akadály van. De nem adja föl a Dániel. Akkor megy egy kisebb vezetőhöz. A főudvar mester alatt levő felügyelőhöz. A közvetlen főnökükhöz. És annak mondja el, de itt megtolja egy kicsit ez a fiú, bölcs is volt, azt mondja, hogy hát mi ezt nem akarjuk enni, na de tegyél egy próbát. 10 napig zöldséget eszünk, a babilóniak megvetették a zöldséget amúgy, tehát náluk a hús a hús volt, az a lényeg, hús hússal. És azt mondta, hogy ha mi eszünk 10 napig, és tényleg soványabbak leszünk, akkor lásd meg. De ha nem, akkor engedd meg nekünk, hogy együk a zöldséget. És a felügyelő belemegy. Azt mondja, rendben van. És tudjuk a történetet, hogy 10 nap múlva ők kövérebbek voltak, meg egészség, vagy alapodtak is, talán lehet súlyban is, de nem a vegetáriánus ennivalót írasztanám most, de Isten megáldott ezt a döntést, és megtette ez a Dániel. Mindig, amikor mi elindulunk elhatározásunkhoz híven, Istent akarjuk követni, én általában azt tapasztalom, mint Dániel, nem megy az egyszerre. Nem megy az egyből. Mindig olyan akadályokba ütközünk, nem? Akarom tenni az Isten akaratát. Elhatároztam noha, hogy teszem, és valamilyen akadály van, hogy ne tegyem. Valamilyen erő mindig beáll, és azt tapasztalom, hogy ezt valahogy át kéne ugrani ezt az akadályt, ezt az erőt le kéne küzdenem. Nem egyszerű még akkor sem tenni Isten akaratát, amikor elhatározza az ember, mert akadályokba ütközik. Tarts ki ilyenkor. Mint ahogy a Dániel tette. Kitartok, tovább megyek. Azért is, akkor is ragaszkodok az Istenhez. Tovább megyek. Szép példa Zákeusnak a példája, aki elhatározta ő is, hogy Jézussal találkozik. Jön Jézus Jerikóban, megnézem ezt a Jézust, a bűnösök barátját. Én az vagyok, kivetett ember vagyok, bűnös vagyok, senki nem áll úgy szóba, lenéznek, na de Jézus a bűnösök barátja, én akarom látni őt. És ott az akadály, amikor kimegy, ott a nagy tömeg. Hát ennek kis termető az a Zákeus. Nem adja fel. Nem úgy olvasok, hogy ment utána haza. Itt ő úgy se tud, itt a tömegben. Nem olyan magas, nem láthatja meg, mert nem tud oda furakodni. Mit csinál? Előre szalad, fölmászik egy fára, és arra megy Jézus, és találkozik vele, sőt, még a házába is megy. És megváltozik az élete. Annyi-annyi ilyen történet van, hogy valamit elhatároznak, és akadályok történnek, de tovább mennek. Ott van a 4 ember. Viszi a bénát. Hurcolják. Hol van Jézus? Majd ő meggyógyítja. És amikor odaérnek a házhoz, annyian vannak a házban, hogy nem tudnak bemenni. Most akkor mit csináljanak? Fölmásznak a háztetőre, megbontják, és leengedik a bénát Jézus elé. Nem adják fel. Látva az akadályokat. Vagy az Jerikóban, ott az út szélén, az a vakember, aki ott kiabál, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Mit mondanak neki? Hallgass már el. Hát itt megy a mester, hallgatnak ők a tanítását. Mert nem megásosszor a tanító, a rabbi. És mondott valamit, a tömegnek követte, és hallani akarta. Ez meg ott kiabál. Fogd már a szádat, elég keményen mondták különben, most nem akarom úgy mondani, hogy a eredetiből úgy fordítanánk. de nem fogja be. Ott az akadály, de elhatározta, kiáltani kell, tovább kell könyörögni, és Jézus meghallja és meggyógyítja. Amikor elhatározott magunkban, hogy imádkozunk valakiért, vagy imádkozok magamért, vagy egy dologért, mennyi-mennyi akadály van, ugye? Fogd be, ne imádkozz, felejtsd el, kerüljön ki az ima alkalmaidból az az ember, akiért imádkozol. És ha elhatároztad, kitartó vagy, tovább mész, imádkozol, és áldásokat fogsz tapasztalni. Legyen így a mi életünkben, hogy ne hátráljunk meg, ahogyan Dániel is tette. És ennek megvan az áldása, megvolt az ő életében is. 10 napig ették a zöldséget, odálltak a felügyelő elé, hát is azt látta, hogy ezek gyarapodtak. Akik meg a király ételét ették, azok még nem gyarapodtak annyira. És utána a következőt olvassuk. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig éltette a látomások és álmok magyarázatához is. Amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananiel, Misael és Azariel. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket, egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círusz király uralkodásának első évéig. Itt vannak ezek a fiatalok, akik megakarják őrizni magukat tisztán, és mert ennyire ragaszkodnak az Istenhez, Isten megáldja őket. Adott az Isten nekik értelmet, bölcsességet, és ez nem magunktól van, hogy okosak lettünk esetleg, vagy olyan jó végeztük el az iskolát, szóval felülről adatott. És azért lehet őt magasztalni. De az előre menetelt is az Isten adta. Dániel 70 évig fő pozícióban van. Végig sorolja itt a uralkodókat, hogy kinek az idejében Nebukadnezár, Belsaszár, Dáriusz, Círusz. Az utolsó ketté már nem babiloni. Akkor is ott marad, mert Isten megáldja az életét. Amikor Isten követed, áldásokat tapasztalsz, az, hogy Isten ad, és meggazdagítja a te életedet. Ezért is jó tisztán megtartani az életünket, és Istenhez ragaszkodni, és ha még vétkezünk is, mert elkövetünk vétkeket, akkor is ő megtisztít, tisztává tesz az ő igéje által. Sőt, a pozíció megmarad. Isten gyermeke maradsz örökkön örökké. Hát ennél nagyobb pozíció szerintem nem kell a világban. Hogy el tudod mondani, hogy a mennyországnak a polgára vagy. Sokan mondják, hogy mutogatják esetleg, hogy én az Amerikai Egyesült Államoknak a polgára vagyok. Hát én meg a mennyországnak a polgára vagyok. Sokkal nagyobb. Milyen jó, hogy ez lehet a te életedben is, és biztat bennünket Isten, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Legyünk ilyen kitartóak, éljünk Isten igéjével, legyen szívünkben elhatározás Isten igéje mellett, adja meg az Úr azt az erőt onnan felülről, hogy tudjunk neki engedelmeskedni is, legyünk kitartóak, amikor az akadályok is jönnek, és megtapasztaljuk, hogy megáld bennünket Isten, ad, és megtapasztaljuk azt is, hogy ott maradunk, Isten gyermekei maradunk, és örök életünk van. Amen. Köszönjük, Urunk, mindenható Istenünk, hogy Te adod a Te igédet, kijelentésedet, és a Te parancsolataidból, a Te szabadból láthatóvá válik számunkra, hogy ebben a világban mi a helyes, és mi a helytelen. Sokszor mi nem tudjuk eldönteni, de a Te igéd, a Te törvényed világossá teszi számunkra, mit kell tennünk, mi a helyes, mi a tiszta. Szeretnénk ezért a Te igéddel élni naponként, hogy megvilágosítsa számunkra a buktatókat, megvilágosítsa számunkra az igaz ösvény, azt az utat, amely helyes Te előtted. Köszönjük, hogy azért is teszed ezt, mert meg is akarod oltalmazni így a mi életünket. Mert a helyes úton van a Te oltalmad, a helyes úton van a Te korlátod, amely megvéd minden szakadéktól, minden zuhanástól, meg rossztól. Szeretnénk ezen az úton menni. És köszönjük, hogy hallhatjuk a Te igédet. Segíts, hogy magunkba is tudjuk azt zárni, és tudjuk azt elhatározni szívünkben, hogy tenni is akarjuk a Te akaratodat, a Te szavadat, amit éppen hallottunk, vagy olvastunk. Kérünk, adj ehhez erőt. Legyen a mi elhatározásunk erős mi bennünk. És, Urunk, tudjuk így odaszánni életünket a Te kezedbe, nap mint nap. És adj nekünk erőt ahhoz, hogy tudjuk is tenni, amit elhatároztunk. Tudjuk tenni a Te akaratodat, annak ellenére, hogy akadályok vannak, annak ellenére, hogy nem egyszer úgy érezzük, hogy valamilyen erő talán visszahúzna bennünket, hogy tegyük inkább a rosszat, tegyük inkább a bűnt. Köszönjük, amikor ilyenkor erőt adsz nekünk, és át tudjuk ugrani az akadályokat, a kőfalakat, és megtapasztaljuk, hogy végül velünk vagy, megsegítettél bennünket, és tettük a Te akaratodat. Téged dicsőítünk ezért, mert a Te igéd, a Te erőd, a Te hatalmas segített meg bennünket, mint Dániát is. Aki átélhette, hogy jó indulattal volt a főudvarmester, ezt is Te végezted el. Te végezted el azt is, hogy a felügyelő engedett neki, mert látta Dániel ragaszkodását. Szeretnénk mi is így ragaszkodni és átélni, hogy Te előttünk jársz, hogy Te segítesz nekünk, hogy tegyük a Te akaratodat. De megvalljuk előtted, hogy nem mindig van bennünk elhatározás. Sőt, nem mindig élünk a Te igéddel. És nem egyszer, ha van is bennünk elhatározás, nem egyszer azt éljük át, mint írva van is a könyvben, Te igédben, hogy tennénk a jót, de mégis nem azt tesszük, hanem a rosszat. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. Tisztíts meg bennünket bűneink miatt. Ne büntess, könyörülj rajtunk. Irgalmazd nekünk és erősíts meg a mi lelkünket, hogy tudjuk tenni az akaratodat. És megtapasztalhatjuk azokat az áldásokat, amelyeket Dániel is megtapasztalhatott. Mert aki neked engedelmeskedik, az áldott úton jár, az mindig tőled még többet kap. Dicsőítünk ezért téged, segíts, hogy ilyen áldott úton és áldott életű emberek lehessünk ezen a földi világban. Míg meg megérkezünk Te hozzád, ahol örökkön-örökké berezelhetünk. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében. Amen. Amen.